Városaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Rendi közösségünk lelkiségével és történetével foglalkozó sorozatunkban Romhányi Beatrix a Lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fenn című a pálosok középkori gazdálkodásáról készült tanulmányának egyes részleteit ismertetem a kedves hallgatókkal. Az elmúlt alkalommal a malmokról volt szó, a mostani műsorunkban is a malmokról fogok továbbiakban egy-két gondolatot felolvasni ebből a tanulmányból. Láthatjuk, hogy mennyire érdekes, természetes, hogy ezeknek a kolostoroknak fönn kellett valamiből tartani magukat, és nagyon jelentős szerepet töltött be a pálos gazdálkodás életében a középkorban a malmoknak a működtetése. A kolostorok döntő többsége egy-két malmot birtokolt, olykor azonban kiderül, hogy egy-egy malomnak több kereke is volt, és egy ilyen több kerekű malomban volt például résztulajdonos az újhelyi pálos kolostor, illetve a 14. században az elefánti kolostor. A malomban más kolostorok is voltak, résztulajdonosok, de ezekben az esetekben nincs arra utalás, hogy a malom több kerekű volt-e vagy sem. Természetes, hogy egy ilyen értékes kincsnél, mint a malom, nagyon sok perrel kellett megszembenézniük a pálosoknak. Tehát amellett, hogy a malmok feltűnően gyakran lettek per tárgyai, a velük kapcsolatban emlegetett összegek is általában magasabbak, mint más birtoktípusok esetében, leszámítva egyes városi házakat. A felnémeti pálosok egy a Tárkány folyón járó malom egyhatod részét 1393-ban 64 forintért vették, 1442-ben pedig egy épületek nélküli malom helyért 40 forintot adtak. Az egyik Ronyva folyón járó malomról, melyekben az újhelyi pálosok ekkor egy kerék negyedének erejéig tulajdonosok, 1449-ben megtudjuk, hogy a felét 50 arany forintért adták el. Igaz, 1454-ben viszont kiderül, hogy a pálosok időközben megvették a kerék fennmaradó háromnegyedét 6 arany forintért, és az oklevélben ekkor egy egész sor társtulajdonos neve tűnik fel, összesen 9, akik közül az említett 6 forinttal hetet elégítettek ki. A malom teljes felének tulajdonosa továbbra is az a Csikós Péter, aki 1449-ben megvette. Továbbá van még egy kisebb tulajdonos, bizonyos Máté fia János, aki élete végéig Abszkve, Metrete, Szolicione őröltethetett a malomban. A toldi kolostorra hagyott, már említett malmot a végrendelkező rokonai 500 forintért válthatják meg, ugyanebben az oklevélben a szakácsi pálosokra hagyott malom bizonyos szántóföldekkel együtt szerepel, és együtt 200 arany forint ellenében lehet visszaváltani. A kékesi pálosok sződi malma, amit láttuk 1458-ban 112 arany forintot ért. A ládi kolostor keresztúri malmának okozott kárt 1465-ben 500 aranyforintra becsélték. Ekkora kárt okoztak ugyanebben az évben a csatkai pálosoknak is, amikor bárándi birtokukról elhajtottak 50 marhát és 200 juhot. A malmok, mint hogy nagyrészt fából épültek, rendszeres karbantartásra is szorultak, akár csak a hozzájuk tartozó gátak, ami újabb kiadást jelentett a tulajdonosoknak. Az egyik ruszkai malom gátjánál például 1506-ban 96 ember dolgozott. Összességében a malmok a birtokok legértékesebb részének tűnnek. A szőlőknél általában jóval magasabb összegért cserélnek gazdát, és pénzben kifejezett értékük egy-egy kisebb földbirtok értékével vetekedhetett. Egy ritka adat szerint a Técsői kolostor három malmának közbecsű értéke 1554-ben 5-5, illetve 10 márka volt. Ebből persze nem vonhatunk le közvetlen következtetést a malmok által biztosított éves bevételt illetően, de az a tény, hogy a szerzetesek bizonyíthatóan hosszú évtizedekig, sőt, olykor 100-150 évig vagy akár még tovább használták őket arra utal, hogy kiszámítható és jelentős bevételt hoztak, amit alátámaszt a diósgyőri kolostor 1440-ben megfogalmazott panasza is. Mint hogy szinte kivétel nélkül gabona őrlő malmokat találunk a pálosok tulajdonában, arra kell gondolnunk, hogy ezek jóval jövedelmezőbbek voltak. A Técső fölötti remete pálosai 1363-ban kaptak első Lajos királytól egy malmot, és meghagyta, hogy sem alatta, sem felette nem építhető más malom. Ezt a privilégiumot toldotta meg Mária királynő 1389-ben azzal, hogy a técsői lakosok gabonájukat csak a szerzetesek malmában őröltethetik. Az oklevelet megerősítette 1421-ben Zsigmond, 1516-ban pedig második Lajos is. A monopólium nyilván az egyébként nem túl jó módú remetesség módjára épült kolostor bevételeit kívánta biztosítani, és nem is váltotta ki a környék lakosságának osztatlan lelkesedését. Legalábbis erre utal Gyöngyösi Gergely azon adat, amely szerint 1434-ben Benedek frissen megválasztott generális elérte, hogy a técsői kolostornak a Csergetek folyón lévő malmait kijavítsák, melyeket a vlachok elpusztítottak, később pedig bizonyos nemesek elfoglaltak. Szintén a konkurencia csökkentését célozta az a kiváltság, melyet Mihály generális szerzett 1447-ben a Beregi kolostor számára. Eszerint a kolostori malom alatt és fölött egy mérföldnyi területen senki sem építhetett új malmot. A jövedelem nagysága mellett fontos szempont lehetett a kiszámíthatósága is. Amikor János Váradi püspök a kápolnai kolostor bővítését akarta támogatni, nehogy a barátok száma a helyszűke és szegénységük miatt megfogyatkozzék, és ezáltal az istentisztelet csökkenjen, írja, a püspökség püspöki mezővárosa feletti a kiskörös folyón a mezőn álló elhagyott malmát adta a pálosoknak. A malom helyreállítása ugyan jelenthetett bizonyos költséget, de nyilván sokszorosan megtérült. A gabonamalmok nagyobb jövedelmezőségét támasztja alá Garai László is, amikor 1450-es adománylevelében a pálosoknak adott kalló malomról azt mondja, hogy ha a remetéknek jobban megfelel, azt is átalakíthatják gabonaőrlésre. Feltűnő az is, hogy alig találunk példát arra, hogy egy malmot eladtak vagy elcseréltek volna. E kivételek közé tartozik a gombaszegi kolostor, amely 1476-ban a Kak körüli kolostor erdővel együtt a Hernád folyón lévő malomhelyeket is elcserélik az Abaúj vármegyei puszta Onga birtokon lévő szántóföldért és egy ottani mezőért. Bár a malmok a pálosok bevételeit jelentős arányban biztosították, arra csupán egyetlen példa ismert, amikor a malmok az adott kolostor szinte kizárólagos jövedelem forrását jelentették. A fentebb már tárgyalt ruszkai kolostornak más birtoka szintén nem is volt, így bevételei csak nem teljes egészében a malmaiból származtak. Jó lehet, az eddigiekben sikerült igazolni a malmok kiemelt szerepét a pálos kolostorok gazdálkodásában, a formuláriumba alig került be olyan oklevél, mely malmokra utal. Összesen két említést találunk, melyek közül az egyik egy birtokadomány részeként, egyebek mellett két malmot is juttat pálosoknak, a másik pedig egy kérvény a királyhoz, az iránt, hogy a Szapolyai János által valamely kolostornak a Garamon adott malom adományozását erősítse.